Bizonyos áttételem alapigét a zsidókhoz írt levél 12. részének a 25. verséből olvasom. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, az emberiség történelmét, történetét sokféle szempont szerint fel lehet dolgozni, és fel is dolgozták. Különböző megközelítésekből és nagy összefoglalásokat is lehet arról olvasni, hogy mi minden történt az emberrel, amióta a történelmet lehet kutatni, amióta a nyomok, források állnak a rendelkezésünkre, honnan, hová jutott az emberiség. Az egyik ilyen vizsgálati szempont lehetne az, hogy vajon milyen módozatok, milyen lehetőségek álltak az ember rendelkezésére, annak érdekében, hogy a saját hangját hallassa, hogy a saját véleményét továbbadja, hogy másokat megszólítson, hogy minél többekhez eljuttassa a hangját, a véleményét, a kérését, vagy a követelését, vagy régi időkben divatos volt a parancsát, de ma is mondhatjuk ezt így, a kívánságát. Hogyha ilyen szempontok szerint is megvizsgálnák az emberiség történelmét, akkor azt tapasztalhatnánk, arra az eredményre juthatnánk, hogy az utóbbi években, évtizedekben megsokszorozódott, és talán mondhatjuk ezt a kifejezést is, gyakorlatilag végtelenné vált annak a lehetősége, hogy az ember kifejezze, kifejezése juttassa, közzétegye, és másoknak, másokhoz eljuttassa a saját véleményét, hogy olyanokhoz is, akik a közelében, de olyanokhoz is, akik a távolban élnek, olyanokhoz is, akiket ismer személyesen, olyanokat is, akikről fogalma sincs, hogy egyáltalán a világon vannak, de mégis megsokszorozottak azok a lehetőségek, azok a csatornák, amelyeken át eljuthatjuk a hangunkat, azt mondhatnánk, hogy szinte szétszórhatjuk a világba, az ember lakta világba a véleményünket, a hangunkat, és még az is előfordul nem ritkán, hogy véletlenszerűen talál el tehát valakit, ér utol bennünket az üzenetünk, mint ahogy ezt én magam is tapasztaltam az elmúlt évszületben, ahogyan itt a Sukoré gyülekezetben igyekeztem azon, hogy a gyülekezeti híreknek az új csatornáit is igénybe vegyük, és kiderült egyszer, hogy olyan valakinek is, hát nem is küldtem, olyan valaki is megkapta ugye az e-mailes híreket, akiről fogalmam sem volt, hogy a világon van egyáltalán, egyszerűen az e-mail cím elírása, félreírása, az a karakter, amit alkalmaztam, az nem azé volt, akinek szántam, hanem egy ismeretlené, akivel aztán azonban így mégis kapcsolatba kerültünk, és járt is itt aztán Sukoron, ez a véletlen megszólítás eredményessé vált, és közelebb hozott bennünket egymáshoz. Mégis azt mondhatjuk, hogy inkább a kellemetlen oldalait érezzük ennek, hiszen úgy is fogalmazhatnánk, hogy ipari méretekben történik ma az egyes embernek, a szürke kisembernek is a bombázása, a mindenféle információkkal, felhívásokkal, híresztelésekkel, természetesen a reklámokkal is, olyan ipari méretekben, amelyek ellen alig-alig lehet védekezni, és az ember úgy érzi, hogy nem is tud elbújni, nem tud névtelen maradni, az előbbi példa is ezt mutatja, mert ha névtelen is marad, mégiscsak valamilyen csatornán elérik, utolérik őt, mégpedig nem is kis mennyiségben, azokkal a hírekkel, véleményekkel, amelyekre valójában nem is kíváncsi. És éppen ezért, mert ezt mondhatjuk, hogy ipari méreteket öltött az információ áramlás, ezért ennek ellenhatásaként mindannyian tapasztaljuk, és magunk is gyakoroljuk, hogy különböző praktikákat alakít ki a ma embere annak érdekében, hogy valamilyen módon csökkenthesse ezt az információ áramlást, ami rázúdul, hogy valamilyen módon válogathasson, szelektálhasson azok közül, amik egyáltalán elérik őt valamilyen módon, és még inkább, hogy különböző praktikákat alkalmazunk annak érdekében, hogy elhárítsuk ezeket a véleményeket, ezt a hírözönt, ezt a dömpinget, mert úgy érezzük, hogy ez agyonnyomna bennünket, hogyha mindent engednénk, ha minden ránk zúdulhatna, akkor tényleg nem maradna időnk semmire, tényleg nem maradna figyelmünk semmire, ami fontos, akkor maga alá temetne, elsodorra bennünket az árvíz, a hordalékot, az információ áramlás. És ezért talán azt is megfogalmazhatjuk, hogy manapság kialakult már az elutasításnak a tudománya, az elutasításnak a művészete, hiszen művészi fokra is lehet és kell is fejleszteni azt, hogy visszaverjük ezt a nagy rohamot, hogy elhárítsuk, hogy védekezzünk ezzel a nagy áradattal szemben, és azért lehet ezt tudománynak vagy művészetnek is nevezni, hogy ugyanakkor ebben a nagy elutasításban mégis hagyjunk lehetőséget, csatornát, időt és teret annak, hogy ami viszont fontos, az mégis elérjen bennünket, azt mégis meghallhassuk, azt mégis olvashassuk, arra legyen esélyünk mégis választ adni, és erre is találunk a mindennapi életben példát, amikor fontos üzenetek nem jutnak el hozzánk, mert a nagy áradatban a szűrők felállításával a fontos üzenetet is a spambe tesz, ugye például az e-mailes levelező rendszer. Eközött örlődik, ma talán mondhatjuk így az ember, az emberiség, hogy a nagy-nagy áradatban megtalálhassa, kiválaszthassa, magához engedhesse azt, ami fontos, azt, amit úgy érez, hogy az neki szól, és azt, amire még akár válaszolni is akar. Szükséges ez az elutasító magatartás, szükséges ez a védekezés. Ezt nem vitatja senki, hiszen hogyha egy családban minden családtag engedné, hogy rázúduljon az, amit a különböző helyekről küldenek és neki címeznek, neki céloznak, akkor a családtagoknak egymásra nem volna idejük, egymással nem tudnának beszélgetni, egymással nem tudnának véleményt cserélni, egymást nem tudnák formálni, mert kívülről történne minden egyes családtagnak a formálása, és a végén nem ismernének egymásra a családtagok, mert egymásra nem maradna idejük. Szeretett testvéreim, advent heteiben, ezekben a napokban, amiket most az ünnepi készületekkel töltünk, már szinte úgy érezzük, hogy ünnepi szokássá lesz ez az előbb említett elhárításnak, védekezésnek a tudománya és a művészete, hiszen ilyenkor még inkább megsokszorozódik mennyiségében az információ áramlás, még inkább megpróbálnak bennünket személyesen megcélozni és elérni, célba juttatni mindenképpen az úgynevezett ünnepi üzeneteket. Ilyenkor tehát még inkább szükségét érzi az ember, hogy pont akkor, amikor készülnek a rácsonyra, pont akkor, amikor a családi gyülekezeti ünnepre, pont akkor, amikor a saját lelkét is szeretné ünneplőbe öltöztetni, éppen akkor sokszorozódik meg az az áradat, annál inkább érzi úgy az ember tehát, hogy védekeznie kell ezekkel szemben. Az az érdekessége ennek a, hát most mondjuk így, reklámhadjáratnak, hogy igyekeznek ezeket az üzeneteket személyesnek álcázni. És azt gondolom, hogy pont itt van a legnagyobb veszélye, hiszen a ma embere egyébként ki van éhezve a személyességre. Éppen azért, mert már most azt mondhatjuk, hogy 2 évszázada a tömegcikkek gyártásával kezdett elterjedni az emberben az az érzés, hogy ő is csak egy a tömegben, hogy helyettesíthető, hogy pótolható, hogy nem számít, ha egy darab elvész. Tehát éppen azért, mert ez az érzés elfogta az ember, annál inkább vágyik arra, hogy kiemelt legyen, hogy fontos legyen, hogy személyes legyen, és ebbe bele tartozik az is, hogy egy személyes névre szóló megszólítás az ma kedves az embernek, hiszen annyit tapasztalt, annyit élt át a személytelent, az általánosat, a tömeges terítést és megszólítást, hogy ebben az áradatban egy személyes megszólítás az ma egyébként jól esik az embernek. És itt van az a trükk, amit alkalmaznak nagyon sokan, hogy igyekeznek tehát személyessé tenni, vagy személyesnek álcázni a megszólítást, a megkeresést, a küldeményt, mert azt remélik, hogy akkor az ember odafigyel, hogy akkor válaszol, hogy akkor elfogadja, hogy akkor megvásárolja, hogy akkor továbbadja, hogy akkor teljesíti azt, amit kérnek, amit várnak tőle. És megint csak azt kell aláhúznunk, hogy minél inkább közeledünk az ünnephez, annál inkább vágyik az ember arra, hogy személyesen megszólítsák, és annál inkább beleesett ebbe a csapdába, hogy a személyesnek álcázott megszólítások tényleg elérnek bennünket, és a jól felállított szűrőrendszerünk, vagy elhártó rendszerünk az mégsem tudja kivédeni azokat a nagyszámban érkező személyesnek átszállott üzeneteket, amelyek pedig nem különböznek a többitől, a személytelentől, a tömegtől, csak a személyesség látszatát keltve mégis hozzánk férkőznek. És azt gondolom, szeretett testvéreim, pont itt ebben a közösségben, ahol mi személyesen is ismerjük egymást, és ahol ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, milyen nagy öröm, hogy egész családok, minden családtag jelen szokott lenni, és jelen van most is a templomunkban, az istentiszteleten, hogy ez a tragédia fenyeget bennünket, hogy miközben a külsősök, a távoliak, az idegenek igyekeznek személyessé tenni az üzenetet, aközben, ha tényleg nem tudunk jól védekezni, el tudnák érni azt, és sokan panaszkodnak is emiatt, hogy aközben a személyes jó barátok, vagy a rokonok, vagy a családtagoknak az egymás közötti kommunikáció, véleménycseréje, hangja, megszólítása, az távolodik el, az idegenedik el egymástól, abból hiányzik egyre inkább a személyesség, és ezért érezhetjük úgy, hogy egy ilyen körforgásba, ördögi körforgásba kerülünk, mert minél inkább vágyunk a személyességre, és azt szeretnénk mindenhonnan, egyre több helyről megkapni, annál inkább kiszolgáltatottak leszünk a kívülről jövő, az idegenektől jövő, a személytelentől jövő, de személyesnek átszállott üzenetekkel szemben, mert a belső elszemélytelenedés, a belső elidegenedés az egyre inkább fogékonyá tesz bennünket az álcázottnak a befogadására. És mindez az ünnepre készülve, hadd mondjuk még egyszer, arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk magunknak kell erőfeszítéseket tennünk, nem is elsősorban azért, hogy kizárjuk, hogy elutasítsuk, hogy megszűrjük, hogy szelektáljuk, ami kívülről jön. Az is fontos, de az csak a második lehet meggyőződésem szerint. Az első az az, hogy erősítsük a valóban meglévő személyeset, a valóban meglévő természetes, családi és közösségi kötelékeket, mert minél erősebbek ezek, minél élőbbek ezek, minél inkább gyakoroljuk magunkat ezekben, és ezekből kapjuk meg azt, amután vágyunk, a személyes szeretetet, a személyes figyelmet, a meghallgatást, a válaszokat, annál kevésbé leszünk kiszolgáltatottak a kívülről érkező üzeneteknek, még ha azok olyan kedveseknek, még olyan személyeseknek is vannak álcázva. Szeretett testvérem, az a kérdés vetődik fel mindezeket, csak egy kicsit is átgondolva, hogy vajon ebben a forgatagban, ebben a harcban és küzdelemben meg lehet-e még hallani egyáltalán a karácsonyi evangéliumot. Hiszen annyi minden igyekszik elhallgattatni, elfedni, túlkiabálni, mennyiségben is, és én azt gondolom, nem járunk messze az igazságtól, azt mondjuk, hogy minőségben is igyekeznek a karácsony ünnepét elüzletiesíteni, tehát azt az érzést kelteni az emberben, hogy meg tudja ő maga is oldani, hogy karácsony ünnepe tényleg hangulatos, tényleg bensőséges, tényleg családi, tényleg jól megtartható ünnep legyen, tehát, hogy emberi eszközökkel jól meg tudjuk ünnepelni a karácsony, nincsen hozzá szükség az Úristenre. Erre megy ki a játék, erre megy ki a harc, erre a küzdelem. Minél inkább el tudják hitetni velünk, minél inkább elhisszük, hogy emberi eszközökkel, módszerekkel, lehetőségekkel mi méltóképpen meg tudjuk ünnepelni a karácsonyt, annál kevésbé lesz szükségünk magára az Úristenre, magára az ünnepeltre, hogy igazi karácsonyunk legyen. És ezért mondhatjuk azt erre a kérdés, hogy meg lehet-e még hallani a karácsonyi evangéliumot, hogy arra, tehát a karácsony örömhírre, Jézus születése jó hírre egyre nagyobb szüksége van az embernek, a ma emberének még nagyobb szüksége van rá, mint korábban, éppen azért, mert az a veszély fenyegeti, hogy Jézus nélkül is meg lehet ünnepelni a karácsonyt. Hogy Isten közbeszólás, Isten megjelenése nélkül is ünnepelhet az ember. Ezt akarják elhitetni. Efelé haladunk, nagyon sokan lehet hallani, olvasni, így érik már az életüket, hogy eszükbe sem jut, hogy karácsony kinek is az ünnepe valójában, mert ők már abban a tudatban, ők már abban a hiszemben és abban a gyakorlatban élik az életüket, hogy emberileg, emberi eszközökkel, módszerekkel, lehetőségekkel méltóképpen meg lehet ünnepelni a karácsonyt. Kedves testvéreim, éppen ezért nagyon fontos, amit az alapigében hallottunk a zsidókhoz írt levélből, hogy vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ez elsődlegesen is, az előbb említett hétköznapi példákkal is, mint hogyha akkor is lett volna már e-mail forgalom, amikor ezt a mondatot megírták, meg telefonüzenetrögzítő, meg mindenféle mai elhárító eszköz, tehát teljesen egybe cseng. El lehet utasítani. Figyelmen kívül lehet hagyni. Hallatlanná lehet tenni, olvasatlanná lehet tenni, és még hogyha el is jut valami az ember, ez elutasítás, az alapállás, ezért nagyon helyén való ez a figyelmeztetés, de inkább biztatásnak mondanám én, hogy vigyázzatok, elutasítsátok azt, aki szól, mert ma bizony az a veszély nagyon is fenyegeti az embert, hogy az emberit beengedi, az emberit elfogadja, azt megszívleli, azt megfontolja, arra válaszol, az Istenit meg hallatlanná teszi. Az Istenit meg eleve kizárja, arra már nem jut ideje, nem jut ereje, figyelme, alkalma, csukva a szeme, a füle, a szíve az Isteni előtt. Pedig, ha valamikor, akkor ma igazán nagy szükség van a karácsony jó hírre, éppen azért is, amit az előbb említettünk, hogy újra méltóképpen ünnepelhessünk, de ez még mindig csak az első lépés, hiszen karácsony méltó megünneplése még csak arra készíti fel az ember, hogy a jó hírt, Jézus születésének, földre érkezésének, Isten szeretetének a jó hírét valóban a szívébe fogadja úgy, hogy ez megváltoztathassa az egész életét. Ezért nekünk tehát adventi készülődésünkben annak az utolsó napjaiban, óráiban, a végcél előtt nekünk igazán szabad és kell megfontolnunk ezt a felszólítást, hogy vigyázzunk, nehogy elutasítsuk azt, aki szól. Hogy miért olyan fontos a karácsonyi örömhír, a karácsonyi evangélium, Jézus születésének a története? Hát éppen azért, amit az előbb már említettünk, mert ha valami, akkor ez a történet, akkor ez az üzenet, ez a megszólítás tényleg személyesen mindannyiunknak szól. És ez nem ellentmondás, hanem ez a csoda, hogy mindenkinek szól, és mégis személyes az üzenet. Egyenként szól mindannyiunknak. Nem olyan, mint a megsokszorozódott e-mail, nem olyan, mint a nagy mennyiségben nyomtatott reklámújság, nem olyan, mint amivel teleszórják a környezetünket, amit még egyszer, tehát személyesnek álcáznak, de valójában személytelen, és nem az a cél, hogy nekünk örömöt szerezzen. A karácsonyi örömhír, mint ahogy Jézus maga is személyes üzenete a Szent Háromság Istennek az ember számára, tehát mindannyiunknak szóló személyes üzenet a karácsonyi evangélium Jézus születésének a története. És ezért olyan nagyon fontos, hogy meghallja a ma embere is. Ezért olyan fontos, hogy eljusson hozzá, mert ha eljut hozzá, akkor van lehetősége arra, hogy igent mondjon rá, hogy elfogadja, hogy válaszoljon rá, és akkor van lehetősége arra, hogy ne utasítsa el, hiszen ma sokan úgy utasítják el, hogy nem is hallották, hogy nem is értik a lényegét, nem is gondolkoztak el rajta, nem is tudnak róla szinte, ma már ott tartunk, hogy sokan nem tudják, mert a Jézus kázás az elfedi az Úr Jézus születésének, a történetének, az üzenetének a lényegét. Ezért fontos tehát a karácsony evangélium célba jutatása, hogy a ma emberének legyen esélye azt meghallani, azt elhinni, azt elfogadni, és arra jó választ adni. Kedves testvéreim, én azt remélem, és ezt tapasztalom is, hogy itt Sukoron még azért a közösségekben is megvan az alkalom, megvan a lehetőség arra, hogy mi személyesen beszélgessünk egymással, hogy itt személyes megszólítások érjenek bennünket. Itt még a családoknak is, de még az iskolában is, az óvodában is van időnk, van alkalmunk arra, hogy személyesen elbeszélgessünk egymással, és hogy személyes kérdéseket tegyünk fel, személyes válaszokat kapjunk, ne csak sablonokat, ne csak kliséket ismételgessünk, és ez nagyon jó esélyt, és nagyon jó lehetőséget teremt nekünk arra, hogy karácsony ünnepén erre még inkább figyeljünk, és érzékenyek lehessünk arra, hogy a tényleg személyes üzenetet, amit nekünk küld Isten, azt ne utasítsuk el, azt ne tegyük hallatlanná, hanem azt megfogadjuk, azt befogadjuk, és arra válaszolhassunk. Ezért tehát ezt az örömhírt, ami nekünk készítetett, Ezt fogadjuk majd nyitott szívvel, nyitott lélekkel, nyitott értelemmel, hittel és reménységgel, mert nekünk is az élet jó hírét hozza el Jézus születésének a története. Addig pedig, amíg időnk van rá, keressük ezeket az órákat, alkalmakat, amikor egymással is személyesen beszélgethetünk, hogy a családban, hogy a szomszédságban, hogy a rokonságban, hogy a gyülekezetben gyakoroljuk ezt a személyességet, amely leginkább véd bennünket a személytelentől, a kívülről érkezőtől, az értéktelentől, az eltömegesedéstől, attól, hogy ki akarjanak használni bennünket, ettől a személyesség véd meg bennünket, és erre a személyességre hív bennünket, egymással és önmagával, a Szent Háromság Isten. Amen.